és az Atya szava hangzó, ez az én szeretett fiam. Hullá a hír a tiszta víz, az égi bárányt fűteti, s a bűnbe ülte illeti,
dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Talán nem is gondolnak a testvérek arra, így vasárnap reggel, amikor eljönnek az Isten házába, hogy milyen nagy lehetőség, hogy mi Isten népének közösségében ünnepelhetünk. Rendkívül fontos az Istennel való kapcsolatunk és a közösségben való létünk. Úgy tűnik, hogy aki ezt az Istennel való kapcsolatot nem tudja vállalni, az közösségben sem tud élni. Meggyőződésem, hogy a modern embernek ez az igazi tragédiája. Vágyakozik a közösségbe, közben elszigetelődötten él, és azt gondolja, hogy a közösség csak azt jelenti, hogy őt hordozza, holott élő és építő tagjai kell, hogy legyünk egy közösségnek, és ez csak az Istennel való kapcsolatunkban érlelődhet ki. Isten fiúságunk kérdéséről van szó. Gondoljunk erre Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, akit az Isten a fiának mond, de minket is. Ezt a szentmisét egy család élő és meghalt tagjaiért ajánljuk fel. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek!
És a talányban.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus elment Galileából a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott. Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám. Jézus azonban így szólt. Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mind azt, ami igazságos. Erre János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme megnyílt az ég, és látta az isteni lelket galamb módjára magára szállni. És íme hang hallatszott az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezek az evangélium igéi. Tessék ide előre jönni, nyugodtan, itt van egy üres hely. Kedves testvérek, Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe van, amely ünneppel a karácsonyi időszak befejeződik, az a ünnepkör, amely Isten megmentő szeretetének a kezdetéről szól. Bár öröktől fogva szeret minket az Isten, és akkor, amikor bezárólott a paradicsom kapuja, akkor egy ígéretet kap az emberiség, hogy egyszer kinyitják ezt a kaput. És az ember újra Isten közelébe kerülhet, ha akarja. Karácsony egészen sajátos módon ennek a megmentő isteni szeretetnek a kinyilatkoztatása. Szokatlan módon történt ez a kinyilatkoztatás, hiszen Isten maga egy lesz közülünk. Felváltja azt az időt, ez a Krisztus születésével kezdődő időszak, amikor csak beszéltek az Istenről, amikor hirdették az ő igazságait, amikor reménykedő üzeneteket kapott, reményt keltő üzeneteket kapott az ember a proféták által, hogy eljön az Isten karácsonykor. Nem várt módon megtörténik az isteni szeretetnek a kinyilatkoztatása. És elindul ezzel a megváltás egészen sajátos története. A keleti testvéreinknél Epifánia és az Urunk megkeresztelkedése egybeesik. Múlt vasárnap ünnepeltük Vízkeresztet, magyar nevén. Az Úr megjelenését gondoltuk át. Mit is jelent ez a számunkra? És ez a mai ünnep pedig azt jelenti, hogy Isten igazolja előttünk, számunkra, hogy ki is ez, aki megjelent nekünk embereknek. Ő az Istenhez tartozik. Most még csak ennyit mondok róla, és ahogy említettem előbb, a keleti testvéreinknél ez a két misztérium egybeolvad, ami talán logikus is, hiszen megjelenik az Úr, és megjelenik az Isten igazolása. És elindul Krisztus megkeresztelkedésével az ember megváltásának a műve, Isten elgondolta módon, mert nem így várták az emberek, nem így gondolták az emberek. Talán sajátos kifejezéssel így mondhatnám, és jó lenne, ha a gondolkodásunkba beengednénk ezt a fogalmat. A megváltás azt jelenti, hogy az Isten kézen fog bennünket. Ha le akarom fordítani sajátosan a mai világot szorító problémákra, akkor azt mondhatnám, Isten szolidáris velünk. Annyit beszélnek erről, nyilvánvalóan azért, mert nem valósul meg. Mindig arról beszélnek sokat, ami nem valósul meg. Mert meg kellene, hogy valósuljon. Isten kézen fog bennünket, mert szolidáris velünk, megmentő szeretettel szeret. És ez a mai ünnep egészen sajátos módon fejezi ki ezt az igazságot. Jézus elfogadja azt, hogy ő a messiás, hiszen várták, hogy eljön a messiás. És Jézus neve azt jelenti a megmentő, erről már elmélkedtünk. És Jézus, akit vártak, elfogadja az embereknek a megjelölését, hogy ő az, akit vártak. Ő a messiás, csak hogy. És itt van az első szokatlan lépés, hogy ez a messiás nem úgy messiás, nem úgy az ember megmentője, mint ahogy azt az emberek várták, mint ahogy azt a zsidók várták. Nem abban az értelemben messiás. Egészen másképpen. És ez megbotránkoztató. Megbotránkoztatja úgy általában az embereket. Hogy lehet megmentő Isten az, aki egy kiszolgáltatott csecsemőként érkezik hozzánk? Jó, persze egyszer felnő. No, de már akkor nyilatkozik ez meg, amikor megszületik. Ki látja meg ebben a gyermekben ezt? Ki tudja elfogadni a megmentő Istent ebben a gondoskodásunkra szoruló kisgyerekben? Aztán a másik megbotránkoztató, és igazából ez a mai ünnepnek az üzenete, hogy ez a messiás nem azoknak a gondolatait igazolja, akik úgy gondolták, hogy majd egy seregnek az élére áll, és ez a sereg pontosan azért, mert Krisztus a vezére, ez legyőzhetetlen. Csak hogy ezek emberi metodikák. És ezért mondtam azt, hogy az Isten elgondolása más, kézen fog bennünket. És itt kell elgondolkodni a mai ünnep kapcsán arról, hogy ez mit is jelent pontosan. Hiszen ez a megkeresztelkedés azt jelenti, hogy Jézus azok közé, az emberek közé áll, akik magukat bűnösnek tudták. Sokan kimentek keresztelő Jánoshoz, olyanok is, akik csak hallgatták, de magukat nem gondolták bűnösnek. Írástudók, farizeusok. És azokat, akik magukat bűnösnek tartották, ők meg is vetették, hiszen látták a bűneiket, tudtak a bűneikről, és úgy gondolták, hogy nekik nincs bűnük. És ez volt az igazán nagy tévedésük. Mert minden ember bűnös. Egyébként az egész kereszténységünkkel kapcsolatosan ez egy nagy probléma. Igen könnyen elérhet bennünket az a kísértés, hogy úgy gondoljuk, ha keresztények vagyunk, akkor bűntelenek is vagyunk. Egy dologban egyforma minden ember abban, hogy bűnös. Ilyen értelemben nincs különbség ember és ember között. A különbség másban van. A különbség abban van, hogy van, aki elfogadja Jézus kinyújtott kezét, és engedi, hogy Jézus kézen fogja, és visszavezesse az embert. Kivezesse az embert a maga önző, kicsinyes világából egy tágabb világba. Az Isten világába. Jézus ezért áll a bűnösök közé. Hiszen egy lett közülünk, és akkor ez azt jelenti, hogy egy lett minden egyes emberrel, mindenkivel, aki bűnös. És amikor ez a párbeszéd elkezdődik közte és a keresztelő között, akkor ezt a választ hallottuk, hogy hagyd ezt, mert János óckodik. Hagyd ezt, be kell teljesednie az igazságnak. Az igazság pedig pontosan ez, amit majd a jelenet kifejez, igazság egyedül az Isten akarata. Nincs más igazság. És ő pontosan ezt az igazságot állítja élére, mert ez lesz a küldetése, és ezáltal menti meg a világot, hogy ő az engedelmes szolga, az engedelmes fiú, az Isten báránya. Mert neki a legfontosabb az Isten akarata, és aki ehhez igazodik, az igazsághoz igazodik. Ezt kell beteljesíteni. Ezért vállalja azt, hogy keresztelő János keresztelje meg. Épp úgy, mint az összes többi bűnös embert. A közösséget fejezi ki ezzel, velünk való közösséget. És nagyon érdekes, az arámi nyelven egy szó fejezi ki azt, hogy szolga, fiú és bárány. És ez a tália. És a Szentírás ezt a szót használja, tália. És az Ószövetségből azt hallottuk, hogy az én szolgám, aki mindenben teljesíti az akaratomat, az a szolga ér valamit, akinek az ura akarata a legfontosabb. Hűséges, lehet rá számítani. És ezt fordították le a szentírók így, hogy fiú. De ugyanaz a szó jelenti, ezért is történt ez. És itt halljuk, íme az én szeretett fiam. És itt a Jordán melletti történetekben szerepel, hogy itt van közöttetek az Isten báránya, akit nem ismertek. Aki némán hal meg majd a kereszten. Mert a legfontosabb neki az Isten akarata, és nem az, amit az emberek tesznek vele. Az emberek csak elítélni tudnak. Bitófára tudnak vinni. Börtönbe tudnak zárni. Ez az ember igazsága. Az igazság, az Isten igazsága az, amely megszabadít. Amely az Isten akaratát teszi a középpontba. És itt erről van szó. És ezért merül alá Jézus a vízbe, ami a biblikus fogalmak szerint a halálnak a szimbóluma, hiszen a víz elnyel. Ugyanakkor ez a folyóvíz, amiben történik ez a megkeresztelés, ez élő víz. A víz nem csupán elnyel, hanem az élet forrása is. És kiemelkedik belőle, és új életet szimbolizál. Ez a víz. És amire még mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy ez a Jézus mennyire az Istennek az akaratát hozza el ebbe a világba, hallottuk, hogy körüljár és mindenütt jót tesz, mert az Isten megmentő szeretete jár körül benne. És itt, ahogy mondottam már, igazolja őt az Isten. Ez az én szeretett fiam hangzik. És fölötte van a lélek, és itt szeretnék valamit eloszlatni. Gyerekkoromban én is állandóan ezt hallottam, mikor ezt az ünnepet ünnepeltük, hogy látható galamb formájában, így is ábrázolják általában a festők is. Holott ma is figyeltünk, ha figyeltünk, azt hallhattuk, mint egy galamb lebegett fölötte a lélek. Tehát nem arról van szó, hogy látható galamb, hanem úgy lebeg fölötte a lélek, ahogy a galamb kiterjeszti a szárnyait és lebeg. És ez utal arra, amit a világ teremtésével kapcsolatosan tudunk, hogy a vizek fölött az Isten lelke lebegett. És ott is galambra hivatkoznak. És a Noé történetben a galamb az, aki hozza az új életet a halál után, a vízözön után. Testvérek, rendkívül fontos ez a kinyilatkoztatás azért, mert ez azt is jelenti, hogy Jézus elszakíthatatlan módon tartozik az Atyához és a lélekhez. Itt ez nyilatkoztatik ki, akár mondhatom így, teológia nyelvén a Szent Háromság kinyilatkoztatásáról van szó. Az Atya szózata hallatszik, a lélek meg mint egy galamb lebeg fölötte, és ő a szeretett fiú, a szolga, a bárány, aki ebben a világban az Isten akaratát jeleníti meg, vagyis az igazságot. És ezért oly nagyon fontos Jézushoz tartozni, és Istennek ebből az általa megmentő szeretetéből élni. Testvérek, igazából ebben a mai korban megdöbbentő üzenete van ennek az ünnepnek. Ez az ünnep azt nyilatkoztatja ki, hogy Jézus elszakíthatatlanul tartozik az Istenhez. Ez az ő lényege, hogy Istenhez tartozik, és a legfontosabb neki az Atya akarata, és bármi történik vele, mindig azt kéri, legyen meg a te akaratod. Bár szenved. Gondoljunk csak a halála előtti tusakodásra. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Azt hiszem, hogy a modern embernek az egyik legnagyobb problémája pontosan ez a kötődés. Kötődés az Istenhez. És bizony ennek a következménye kötődés egymáshoz. Egymással közösségben élni. Testvérek! Ezt engedte el a modern ember. Rávették arra, hogy elhagyja az Istent. És ezzel, mint egy, megerősödött bennünk az, hogy individuumként éljük az életünket. Kötődésképtelenek vagyunk. Ezért ez a modern világ robbantja a közösségeket. Szugerálták és szugerálják nekünk a személyiségnek a lényegét. Persze, hogy az ember személyiség. Persze, hogy az ember autonóm személyiség. Persze, hogy az embernek egyéni élete van és jogai vannak, kötelességéről már kevésbé beszélnek. És ez az individualista ember öntörvény. Ez az individualista ember, még egyszer használom ezt a szót, kötődésképtelen. Úgy akar a közösséghez is tartozni, hogy csak élni akar belőle. Szeretne a közösség tagja lenni, mert kódoltak vagyunk. Az ember nem magányos lény, társas lények vagyunk. Tudjuk, hogy csak közösségben lehet élni, de alkalmazkodni nem akarunk. Így viszont nem lehet közösségben élni. Áldozatot hozni nem akarunk, mert individualisták vagyunk. És egy teljes szétszakítottság, egy teljes bizonytalanság határozza meg a gondolkodásunkat is, meg a mindennapjainkat is. Meggyőződésem, hogy a modern embernek ez a tragédiája. Ezért oly fontos ennek a mai ünnepnek a tanítása és az üzenete. Jézustól kell megtanulnunk, hogy így kell az Istenhez tartoznunk, hiszen a keresztség révén Isten fiai lettünk. Így kell az Istenhez tartozni, az ő akaratához, ahogy Jézus példát mutat ebben, és akkor van remény arra, hogy úgy éljünk egymásért, ahogy azt Jézustól tanuljuk, hogy kézen fogjuk egymást, hogy szolidárisak vagyunk egymással. Világnak a problémája ez. A modern világ problémája ez. Felszabadítottak bennünket, mindenki a saját életének a kovácsa, mindenkiből az lesz, amivé akar lenni. Emlegetjük állandóan, hogy mindenkivel szolidárisnak kell lenni, csak hogy ebben az összefüggésben ez játék a szavakkal. Sajnos, ez nem csak a társadalmaknak a problémája, ez az egyháznak is a problémája. Mi, akik kereszténynek mondjuk magunkat, nem így tartozunk az Istenhez, és ezért a keresztény közösségeink is gyengék. Mert a keresztények sem tartoznak úgy össze egymással, ahogy ezt Jézustól lehet tanulni. Nincs más megoldás. Emlegettem már többször is Romano Prodi, amit mondott. Európa jövője azon múlik, hogy kibékül-e Istennel és visszatalál-e Krisztushoz. A mai ünnep üzenete. És hallottuk. Jézus fölött megnyílt az ég. Ami azt akarja kifejezni, hogy akkor, amikor az ember elfordult az Istentől, akkor bezárult az ég. Bezárult a paradicsom kapuja. És most kinyílik újra az ég. Újra kapcsolat van Isten és ember között. Újra megjelenhet ebben a világban az Isten akarata. Újra lehetőségünk van emberhez méltó életet élni, de ehhez bátorság kell. Testvérek, aki szeret, az tragikus élet útra lép. Aki nem szeret, annak egyenes az útja. Semmi köze semmihez és senkihez, csak ez nem emberi élet. És ezektől, a külön utasoktól szenved az emberiség, és az a baj, hogy minden ezeknek a külön utasoknak a gondolkodását és magatartását nyilatkoztatja ki. Ezeket állítják elénk. Ez az út vezet a halálba, amiből nincs föltámadás. Ezen a mai ünnepen egy lehetőségünk van, hogy ehhez a szeretett fiúhoz csatlakozzunk, aki a mi testvérünk, és aki miatt Isten minket az ő szeretett fiainak mond. Eldönthetjük. Emberek vagyunk, bűnösök vagyunk, Jézus ezért fogja meg a kezünket, mert a bűnös embernek egyetlen lehetősége van, hogy ezzel a Jézussal együtt körüljár és jót tesz. Aki nem gondolja magát bűnösnek, az ezt nem vállalja el. Induljunk el Jézussal, és mi is megszületünk, új életre születünk, és általunk és segítségünkkel mások is. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek. Hamburgban volt egy sajátos Máté passió. Na, nem jut eszembe, hogy hívják ezek, akik táncművészek? Balett, igen. Balett mozdulatokkal kísérték az előadást, és Jézusnak mindig két kísérője volt, mint egy testőr. Az egyik az Atya, a másik a lélek. Jézus mindig az Atyához, meg a lélekhez tartozott. És éppen ebben mutat nekünk példát. Az embernek vállalnia kell a másik embert. Ez a világ, amelyben élünk, szingli gondolkodású. Most ne azokra az őrült nőkre gondoljunk, akik csak maguknak akarnak élni, mert nem vállalják a gyerekszülés áldozatát, és életellenesek. A modern ember szingli gondolkodású. Ezért a család, a nemzet, igazából avít fogalmak. Vágjuk magunk alatt a fát. Imádkozzunk azért, hogy Jézus tanítása és példája meghatározza a gondolkodásunkat, meg az életünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Kedves testvérek, nagyon kedves barátom szeretne egy-két szót szólni. Kedves Jenő, ide állj, ide, és a nép felé.
Nagyon köszönöm. Tisztelettel, nagy szeretettel kérnék önöktől két, maximum három percet. Hogy a mi kedves régi barátunkat, Imre atyánkat, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nevében megköszönve eddigi segítségét, mondjam úgy, hogy kitüntessük azzal a csodálatosan szép emlékkel, amelyet forradalmunk 50. évfordulójára készítettünk. Néhány szóval engedjék meg, hogy elmondjam, hogyan ismerjük meg Imre atyát. Amikor Romániában kitört az, ami nálunk 56-ban, úgy gondolom, az övék jobban sikerült, mint a miénk, akkor ismertem meg Imre atyát. Egy meghívót kaptunk a parlamentbe. Ott volt Kozma Imre, és most tessenek jól figyelni, és Antal József. Arra kértek bennünket, hogy minden lehetőséget használjunk ki, hogy a romániai magyar testvéreket segítsük. Ez volt az első. Aztán, amikor elérkeztünk ahhoz, a pillanathoz, hogy 1956 emlékét végre mi is valami módon be tudjuk mutatni a magyar testvérek felé, akkor azt a helyet, ahol mai ismereteink szerint, eddig ismereteink szerint 391 magyar gyereket, néhány apát is köztük, kivégeztek, ezt a helyet szentté avassuk, akkor az első ember Imre atya volt. Mert pénzük nem volt, könyörögnünk kellett főleg nyugati testvéreink felé, akik pillanatok alatt annyi vagyont gyűjtöttek össze, hogy elképzelni nem tudtuk, hogy hoztuk haza. Imre atya segített. Ő adott kamionokat. Köszönöm elképzelni, mikor mondom neki, még rengeteg ott maradt. Hát forduljatok még egyet. Hát ez volt Imre atya. Aztán, amikor felszenteltük ezt a helyet, akkor ő kért tőlem, kérem, tessék egy pillanatig gondolkodni, mikor elmondom, mit kért tőlem. Ott volt a zsidó, az evangélikus, a református és a római katolikus egyháznak egy híve. A miénk atya volt. Természetesen ilyen helyen, felszenteléskor néhány szót szólnak is. Oda súgja. Én szeretnék utoljára beszélni. Emlékszem, ugye? Hát főbeszéd utána, mindegy után, amit ő szerinte hibáztak, abban a pillanatban kijavította. Hát ez az Atyánk. Ezt szeretnénk megköszönni ezzel a nagy szép kitüntetéssel. És azzal a Istenhez fordult kérdéssel, hogy tartsa meg nekünk még sokáig.
Köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm. Érdekes pillanatok ezek. Ugye ma már rengeteg hős van. 56-os hős is sokkal több van, mint amennyi volt. És visszaemlékezem arra, drága jó Sinkovics Imrével kezdtük az ünneplést. Akkor, amikor mindenki néma volt, amikor senki nem merészelt, még imádkozni sem az 56-os áldozatokért, akkor mi a pesti ferences templomban nyilvánosan meghirdettük ezt az eseményt. Sinkovics Imre volt, aki először ott szólt, és ez abban az időben volt, amikor még engem hetente vittek kihallgatásra. Ma, akik akkor semmit se szóltak, ma azok hősök. De hát bízunk abban, hogy az igazság az máshol van. Az igazság ott van, ahol ma ezt kijelöltem, az igazság az Isten akarata. És ezt kérem, mikor megköszönöm Jenőjéknek ezt a kedves figyelmességét, akkor azt kérem a testvérektől, legyenek Krisztus követő keresztények. Politikai küzdelmek, csatározások szintere most is az országunk. Éppen egy levelet írtam az egészségügyi miniszterasszonynak az elmúlt napokban, és azt írtam neki, szerencséjük, hogy a csatározás politikai szinten folyik az egészségügyért is, mert így soha nem lesz semmi eredmény, mert egyik holló nem válja ki a másiknak a szemét. Az igazi akkor kezdődik, amikor a nép megmozdul. A nép, aki nem politikai szándékból mozdul meg. Erre várunk. Elég abból a küzdelemből, ami a fejünk fölött zajlik, és azok harcolnak egymással, akik már mind megsütötték a pecsenyéjüket. Mi pedig itt nevetséges figuraként drukkolunk, félünk, reménykedünk. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy legyünk jókedvű keresztények. Az a baj, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és lógó orral éljük az életünket, mert nem vagyunk tökéletesek. Miközben az Isten megment bennünket. A nagy szentek mind nagy bűnösök voltak, és pontosan azért lettek vidámak, mert tudták, hogy az Isten felszabadította őket, és attól kezdve csak jót tettek. Az nem szimpatikus kereszténység, amely a bűneibe roskadva fejét lógatja, az a szimpatikus kereszténység, aki tudja, amelynek tagjai tudják, hogy nem tökéletesek, de ha megfogta a kezüket az Isten, attól kezdve jót tesznek. Ez a lehetőségünk. Aki azt hiszi, hogy ő bűntelen, az téved. Aki rádöbben arra, hogy bűnös, az látja az igazságot, és Isten segítségével felszabadulhat, és jót tehet. Nietzsche is ezt mondta, az őrült, hogy szebben kell énekelnetek, ha azt akarjátok, hogy higgyünk nektek. Legyünk jókedvű keresztények, minden okunk megvan rá, minden tévedésünk és bűnünk ellenére, és ma különösen imádkozzunk Árpádházi Szent Erzsébet emlékét, Szent Margit emlékét idézve, hogy a szigeten 11 órakor kezdődik ennek a nagy engesztelőnek a miséje, sajnos gyalázatosan kevesen mennek el minden évben. Gyalázatosan kevesen. És akkor azt gondoljuk, hogy valami történik. Akkor történik majd valami, amikor értékeljük azokat, akiket értékelni kell. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.